Sí, ezer. Ha nem is épp új év napján, de akkor tájtettem egy kisé átgondolatlan vállalást Mezősi Tamásnak. Ő szarvasgomba vadász kutyával járja az erdőt, hogy a 2004. évben 2000 kilométert fogok túrázni. Az ezer mester kutyák kötetírása közben a következőképpen kerültem személyes kapcsolatba vele. Gyertek ki a Gödöllői dombvidékre kicsivel, és nézzétek meg, miként keres szarvasgombát a labda névre hallgató Labrador Retriever. Bár az e-mailban számszerűsített távolságot válasz levelében soknak vélte a középkorú férfi, én arra egy újabb levélben úgy reagáltam, majd meglátom, mennyi is az a nyavajás 2000 kilométer. Az elektronikus levél egy könnyed mozdulattal elment, én meg eltöprengtem rajta. Egy évben 52 hét van, heti 40 kilométerrel az annyi, mint 2080. Ahhoz viszont legyen nyakigérő hó, a bakant süppedjen mélyen a sárba, zuhogjon az égi áldás, vagy az égető napsugár törjön rám, menni kell. De másnak is kell teljesülnie ahhoz, egész éven át legyen meghirdetett túra, mindig legyen segítő, mert a meleg beálltával kicsi már nem lesz túra képes, és máskülönben is, addigra már túl lesz a 10. életévén. Megvakartam fejem búbját, kár volt az előzetesen gondolt, de kevésnek tartott 1000 kilométert úgy módosítani, hogy az egyes helyére egy kettes szám kerüljön, micsoda különbség. A levél viszont már elment, benne pedig ott olvasható az a bizonyos nyavajás szó is, ami tőlem nagy képűségre, fellengzőségre valhat. A leckét alaposan feladtam magamnak, de nem volt min elgondolkodni. Döntöttem, a nyavajás szó miatt megcsinálom, bár annak elmaradását soha nem kérte volna számon tőlem Tamás, egy hónapon belül minden bizonnyal el is felejtette volna az egészet. De én nem, és ez a lényeg. Az ember időnként újra ráébred, minél közelebb esik a jelen időhöz egy nem is olyan rég volt történet apropója, annál nehezebben tud visszaemlékezni rá. Így voltam ezzel a mára már rendszeres túratársával Toláh Tamással való első találkozással is. Hasztalanul törtem a fejem rajta, széttártam a kezem, majd utána járok. Tamással, aki egyébként Nóra legidősebb lányának a keresztapja, a második januári túrán ismerkedtem meg. Valószínűleg arra figyelhettem fel, hogy a legkülönbözőbb aktuális túradatokkal szolgál a többieknek, mennyit tettünk meg eddig, milyen magasan vagyunk a tengerszint felett, milyen sebességgel haladunk. Hát ez az ember mifán terem, egy GPS készülék szolgáltatja ezeket az adatokat, világosított fel a halkszavú, nálam fiatalabb férfi. Mivel a műholdvevő készülékkel kapcsolatban további homályok is sötét lettek a fejemben, ezért a felülőt részletekbe menően kikérdeztem. Tamás megsorolta a tudnivalókat, én meg egyre nagyobb tárhelyet szabadítottam fel a szürke állományomban az újszerű információk befogadására. Ez a készülék nektek látássérülteknek is nagy szolgálatotokra lehetne, ha meg lehetne beszéltetni, mivel pár méter pontossággal megtudhatnátok általa, hogy hol vagytok egy városban, kisebb településen. Szóval ilyesmikről estek az első mondatok közöttünk, de megmondom őszintén, engem a GPS készülék túra közbeni hasznossága jobban érdekelt. Milyen gyorsan megyünk most, és már mondta is a 10-es pontosságú adatot Tamás. Le voltam nyűgözve a technikai eszköztudásától. Ez a pazar információbőség nagyban elősegítette az elkövetkezőkben, hogy az esetek túlnyomó többségében egészen pontosan megsatszoljam az épp aktuális haladás sebességét, a megtett rész, vagy teljes távot, illetve a teljesített szintet. A sportos alkatú férfivel való szerencsés találkozásnak rengeteg más haszna is lett, és nem csak számomra maszektúra vezetőnké vált, akinél kívánság szerint túrákat lehetett rendelni, két napos országos kék túra utakra tarthattunk vele és Karcsi barátjával, nem beszélve a több napos kiruccanásokról, az informatikai jártasságában rejlő lehetőségekre, és hogy ő is nagyon szeret mulatni. Elérkezett január utolsó túrája. Ez a vasárnapi kaland több szempontból is emlékezetes maradt számomra. Ottóval a Börzsönybe tartottunk, útközben a vonaton tagja lettem a vágtató csigák túra csapatnak. Egy átszállással, busszal jutottunk el Királylétre. Igazi januári tél volt. Nekivágtunk a távnak. Bakancsom talpa mélyen süppett a 20 cm hóba. Nem vezérelt semmiféle céltudatos elhatározás, mentünk kicsivel, ahogy jól esett. 10 perc után bemelegedett a lábizomzatom, úgy éreztem, ki tudnék gyalogolni a világból. A levegő fagyos lehelete folyamatosan hűtötte hevülő arcomat. A talpam alatt a frissen hullott ropogó hó az idillérzetét adta vissza nekem. Olyan testre szabott volt minden. Belülről úgy láttam magunkat, két test, egy lélek, mintha csak mi ketten lennénk a nagy kerek világban. Ottó elmaradó hangjára figyeltem fel, ne siessetek annyira. Én nem éreztem úgy, hogy sietek, csak mentem, ahogy jól esett. Egy óra múltán a csapat megállt pihenni, ekkor újra találkoztam Nórával. Olyan jól esik kicsivel menni, lelkendeztem, vesszük észre, jegyezte meg csendesen. Pár perc után újra neki a hómezőnek. A lábamnak 5 perc kellett, hogy újra bemelegedjen. Beindultunk. Már megint hova rohan az a kutya, hallottam valahol a hátam mögül felhangzani. Nem virtuskodásból, és nem is kivagyiságból szedtem a lábam úgy, ahogy azt a tempót kívánta az aktuális fizikai erőállapotom. Már túl voltunk Kisinóc kocsmáján is. Az aszfaltról jobbra letértünk a mezőre. Egy olyan ösvényre tértünk rá, amelyet mindkét oldalról bokrok szegélyeztek. Arcomba minduntalan belecsapódott egy-egy vastagon havaság, de oda se neki. A hátam mögül neszezésre figyeltem fel. Pali lépett ki utánunk, nehogy eltévedjünk az élen. A vakvezető váratlanul megtorpant, nem tudtam mire vélni a tétova pillanatot. Egy gondolatnyi szünet után kissé jobbra tartva elindult tovább. Jól választott utat a kutya, mondta Pali, a szélesebb, a lankásabb hegymenetet választotta ki. Már jócskán előre mentünk, amikor kiáltva jelezték felénk a társak, nem azon az úton megyünk tovább. Fordulj kicsi, és már trappoltunk is vissza. Az útelágazáshoz visszaérve letöröltem izzadt arcomat, fújtam néhányat, majd mit hallok Nórától, miért nem mentek, a többiek már rég elindultak. Akkor nosza rajta, és kézbe kaptam a hámfogót. Hamarosan már a szánkópálya mellett lévő meredeken tartottunk felfelé török mezőre. A vakvezető szapora léptekkel vetette magát a többiek után. A hó alatt hosszan elnyúló jeges szakaszok is megbújtak. Mégis, egyre másra előztük meg a csapattagjait. Lassanként beértünk egy tőlem jobb kézre hiparkodó férfit is. Mikor melléje értünk, fejét felém fordította. Könnyű neked, mert te 10 évvel fiatalabb, vagy nálam, mondta az előttem máig is ismeretlen illető. Több mint meglepett a lihegve közölt számvetés. Egy másodpercre, mintha még meg is torpantam volna. Számat szóra akartam nyitni, de a vakvezető csak csörtetett előre, mivel ő maga előtt mást nem tűr meg, így a lábamat nekem is kellett szedni, és minden idegszállal továbbra is a kiszámíthatatlanul síkos, hepehupás göröngyökre figyeltem. Elhúztunk a túratárstól. A kutyával vált, válnak vetve a csúcs felé törtünk. Felérve a turistaház elé, arcomról letöröltem a róla patakokban alácsurgó verejtéket, kiszuszogtam magam, majd eltöprengtem a hallottakon. Könnyű neked. Ezen a túrán a következő örökbecsű élményt Fábián Laci javaslata teremtette meg. Menjünk fel a Juliánus barát kilátóhoz. Mivel én minden plusz kilométer megtételében érdekelt voltam, hiszen hol van még a 2000-dik? Én is megszavaztam az ötletet, bár mit sem tudtam az odavezető útról. Hosszasan haladtunk síkon, azt hittem ennyi az egész, ha már török mezőt akár hegytetőnek is lehet tekinteni. Ám egyszer csak irány balra, és jött a kaptató. De nem is akármilyen, mert a magaslatnak a meredekebb oldalán igyekeztünk felfelé. A hó itt még az előzőeknél is mélyebb volt, kissé arrébb pedig métereken át csupasz jég nehezítette a vállalás teljesülését. A csúszós meredek alaposan lelassította az egész csapatot. Bakancsom oldalát belevájtam a jégbe, úgy próbáltam stabilitáshoz, lépés lehetőséghez jutni. A többiek megpróbáltak az útmenti bokrok tövében lépkedni. Vastag, üvegszálas fehér botommal segítésnek toltam magam előre, vajmi kevés eredménnyel. Elérkeztem egy olyan ponthoz, ahonnét csak a magam erejéből már képtelen voltam tovább jutni, olyan meredek volt a jégtakaróval fedett út, hogy ő lett az erősebb. De ha egy léleknek két teste van, akkor azok együtt még a lehetetlenre is képesek. Előre kicsi előre, és a csupa szívtúra cimbora kajánul elvigyorodta magát naná, hogy felmegyünk a kilátóhoz. Izmos testével és hatalmas lelkének teljes erejével beledőlt a hámba, és megállíthatatlanul megindult felfelé. Körmei alatt csak úgy szikrázott a jég, forró leheletétől olvadni kezdett a korcsolyapálya minőségű út. Egy-egy lábizom szaggató és tüdőfullasztó szakasz legyűrése után farkával biztatóan meglegyintette a bal lábszáram a gyerünk Laci, gyerünk. Eközben a többiek is párba álltak, az előlévő húzta a háta mögött igyekvőt, ő megtolta az előtte lévőt, ha úgy adódott. Bár levegőtengernyi volt körülöttem, a tüdőmben mégis hiány keletkezett belőle. A francesen ebbe a nyomorult jégpáncélba burkolózott útba csak azért is legyőzzük. Kicsinek is lógott a nyelve, de azzal nem törődött. Elszántan vontatott magával, mit neki a ruhástól és zsákostól közel 100 kilós gazda édes terhe. Lábam egyre jobban görcsölt, ha sikerült jót lépni, teljes erőbedobással mentem előre, míg bírtam. Már csak 5 méter van hátra, bíztattak a már célba érkezettek. Kimerülve jutottunk fel a kilátóhoz. Alig volt erőm a hátamról levenni a zsákot. Kicsi táljába 1 liter vizet öntöttem belőle, azt 5 perc alatt mind megitta. -5 fok volt a levegő hőmérséklete. Másodszor fordult elő, ő szólt velem, hogy a német juhászerőnek erejével segített rajtam. Újból kifejezhetetlen melegség öntötte el a szívemet iránta. Mélázásra nem maradt idő, tovább ott vezényelt Ottó. Nagymarosra tartottunk egy jelzetlen úton. Másként úgy is jellemezhetném, egy szinte járhatatlan, veszélyes terepen botladoztunk. Nem győztem hajolgatni a mélyembe és alálógó fágak elől, ráadásul nagy kövek nehezítették a nem létező csapást, aminek jobb oldalán egy hosszasan aláfutó, meredek oldalfalú vízzel vezető árok húzódott valahol ott lent a mélyben. Itt már Nórával mentem, ilyen nyomvonalon vakvezetővel nem lehet haladni. Alaposan lemaradtunk a többiek mögött, de ők a járhatóbb szakasz kezdeténél bevártak minket, hogy onnantól már csapatba verődve közösen rohamozzuk meg Nagymaros vasútállomást. Február 14-én rendezték meg a budai trappot. Ez volt az első teljesítménytúra, melyen én és Kicsi indultunk 77-es rajtlap. Pilissaba vasútállomásnál volt a rajthely, ahonnan pontban 8 órakor vágtunk neki a túra kiírás szerint 30 km távnak, amely végül is 1000 méter szintet eredményezett. A havas és jeges műútról a település végén jobbra fordultunk, ahol elengedtem az addig engem hámban vezető német juhászt, és becsatlakoztam Nóra mellé. Az élen Tamás haladt. Hamarosan megérkeztünk a vadvédelmi kerítés elé, amelyen mi két lábúak egy 4 fokú létrán jutottunk át, míg a vakvezető a barátaim által felhúzott drót kerítés alatt inalva. Az erdei utat 10 centi vastag hóréteg borította, az idő kimondottan kellemes volt. Ha nem is eszeveszett iramban, de azért szedtük a lábunkat az első ellenőrzőpont, a nagyszénás felé. Útközben két régi ismerős ért utol minket, Szontag Ottó és Fábián Laci. 6 főre bővült társaságunk libasorban haladt tovább, legelől a túravezetővé avanzsált vakvezető szaporázott. A szerpenti nem feljutva 85 perc alatt értük el a starthelytől 7,7 kilométerre, a csúcs alatt lévő ellenőrzőpontot. Innen újra 4-esben vágtunk neki a Nagykovácsiba vezető, hol havas és köves, hol meg havas és jeges lejtőnek. Eközben tempós léptekkel elfutott mellettünk Pali, aki a január legutolsó túráján kilépett utánunk. A településre leérve az egyik túrázó izgatottan kérdezte tőlünk útközben, nem találkoztatok egy magányosan kóborló kutyával? Hogy az elveszett pára meglette, arra igen a válasz. Utunkat onnan a vörös pocsolyás hát felé vezető, nem túl meredek emelkedő felé vettük. A jelzett út mindegyikünk számára ismerős volt, hiszen már többször megjártuk. A hóban kitaposott nyomvonal jelezte az előttünk haladók lépésnyomát. Ebben a szűk sávban kapkodtam a lábam én is, ha kellett, a hátam mögött lévő Nóra kurta szavakkal igazított útba. A Petneházi lovasiskola környékén rövid ideig újra Kicsi társaságában trappoltam, mivel hamarosan, rövid ideig műúton fogunk haladni. Közeledtünk a harmadik ellenőrzőponthoz, ahhoz azonban előbb még fel kellett mászni a Fekete-Fejhegyre. Az erősen meredek, köves kaptató, heves zihálásra késztette a tüdőnket. Felfelé kapaszkodva magam után húztam Nórát, hogy a lejtőn majd én vehessem igénybe az ő segítségét. A hegytetőn megtudtuk az ott posztot ellátó egyik ismerős túravezetőtől. Eddig 20 kilométert tettünk meg, 4 óra alatt, sonnan 4 órával előbb indult tovább Ottó és Laci. Társaimmal elégedetten néztünk egymásra. Egy nappal később a vasárnapi túra után megtudtam Nórától ennél az ellenőrzőpontnál értük utol azt a hölgyet, neve maradjon el, aki a pilissabai vasútállomáson kissé epésen megjegyezte már megint itt van ez a vak. Netán végig akar jönni a budai trappon, óvatos, oldalvást csúsztatott léptekkel haladtunk le a hegyről, ahol Kicsi újra mellém került, s maradt mellettem mindaddig, amíg az utunkat keresztező országúton át nem mentünk. Az előttünk magasodó nagyon köves meredeken ez idáig csak lefelé szedtem a lábam, most jöhetett a fonákja. Nóra nagy segítségemre volt, nélküle csak 4 kézláb tudtam volna feljutni rajta. Mikor már újra sík talajt éreztem a bakancsom talpa alatt, magam mellé rendeltem a német juhászt, vége a szaladgálásnak és a szimatolásnak is, vár rád a munka. Hámjába kapaszkodva lépkedtem tovább. Az út rendkívül jeges volt, haladni csak óvatosan lehetett rajta. Csúszós lépcsőkhöz értünk, amint csak leguggolva, és úgy lecsúszva tudtam átjutni. A gyermekvasút nyomvonalán is túl voltunk már, megérkeztünk hűvös völgybe. Utikokmányunkra újabb igazoló pecsét került, s már indultunk is a legnagyobb kihívás felé, a hármas határhegynek. Igaz, a legmagasabb csúcsára nem kellett felmászni, de az Újlaki hegyre igen. Félútig már többször is megjártam az ösvényt, de ahonnan a paplanernyősök leszoktak libbenni szerkezetükkel, még nem jártam. Tamás taposta elől a jeget, utána a hámban lévő kutya kiparkodott, vezetve engem, én meg erőt adva húztam magam után Nórát. Rendkívül nehezen járható nyomvonalon értünk fel a csúcsra. Mindannyian erősen lihegtünk. Ettünk-ittunk, majd már startoltunk is neki a lejtőnek. Nora előttem lépkedett, fogta a kezem, úgy segített. Alig vártam, hogy leérjünk a síkra, ott majd célvészként robogunk tovább, de nem úgy lett. A hóból itt már sár lett, a remélt sima út helyett pedig egy keskeny, sikamlós bakhát várt ránk, két oldalt mély kerékvágás nyomokkal. Fogamat összeszorítva lépkedtem, és fenemód morogtam, félhangosan. A borókásban újabb pecsét került a lapjainkra, és óvatos léptekkel nekiramottunk a felázott erdei talajon a 800 méterre lévő célig. Nagy lendülettel csörtettünk be az óvodase épületébe. Belenyúltam a zsebembe, onnan elővettem a németül beszélő, kilóra kapható órát, és megnyomtam rajta a hanggombot. A távot 7 óra 5 perc alatt tettük meg, a szintidő 8 óra volt, a leggyorsabb túrázó 5 óra 35 perc alatt teljesítette a távot. Tudomásom szerint Magyarországon teljesítménytúrát a nem látók és a vakvezető kutyák közül elsőnek mi ketten tettünk meg. A teljesítménytúra margójára kívánkozik, másnap is túrázni voltunk. A túravezető, aki a budai trapp egyik ellenőrző pontján tisztet látott el, Piliszent kereszten a buszról leszállva jó hangosan megjegyezte a plénum előtt. Kőkapura azért nem megyünk fel, mert itt van Reményik Laci, és ő ugye nem lát. A meglepettségtől elkerekedett a képem és szóra nyílt a szám tőlem, aztán nyugodtan mehetünk. A túravezető, mintha meg sem hallotta volna. Pár száz méterrel arrébb elértünk oda, ahol balra fordulva felmászhattunk volna a jelzett helyre. A túravezető megállította a csapatot. Oda mentünk volna fel, de Laci miatt most kihagyjuk. Erre már felfortyantam, de mint hiába. Társaim pedig jót derültek a túravezető csacska magatartásán. Bosszús voltam, de tűrtőztettem magam, elkaptam kicsi hámját, és míg a 20-25 centis hóban önmagamhoz képest kissé enerváltan mozogva feljutottam Pilistetőre kicsivel, a túravezető nem győzött utánunk kiáltozni, nagyon lemaradnak a többiek, ne olyan gyorsan, Laci. Negyed órát töprenghettem el a Pilis második legmagasabb csúcsán, hogy mi is történik itt. Aztán csak megvilágosodtam. A túravezető barátnője fizikailag gyenge volt a terep és az útviszonyokhoz, egyébként ő is posztot látott el a budai trappon. Ezt a felismerést nem tettem szóvá a túravezetőnek, de társaim tudomására hoztam, az ő túrájára többet nem fogok elmenni, mivel nem akarom őt egy hasonló szituáció után kellemetlen helyzetbe hozni. A túra végén közösen sörözgettünk Pilisboros Jenő egyik kocsmájában. Tamás felvetése volt, hogy a zöld teljesítmény túra napja előtt egy héttel, annak teljes útvonalát bejárjuk. Az 59-es villamos végállomásától lényegében 8 óra 10 perckor indultunk el. A Farkasréti tértől kiépített járdán jutottunk el az Ördögorom kezdetéig. Már is egy olyan meredeken kapaszkodhattunk fel, amelyen néhol 50-80 centi magasat kellett lépni. A csapatvezető most is Tamás volt, aki egyszer csak hátra szólt az ösvényen, egy vaddisznó futott át előttem. Kissé kajánul megjegyeztem, nem lehet, hogy egy tócsába néztél bele? Már jócskán fenn jártunk a hegyen, mikor egy idősebb férfi állított meg minket. Két hete, a nagy viharban eltűnt a leombergi fajtához hasonló, Nora névre hallgató kutyán. Elkértük a kedvence után búslakodó gazda telefonszámát, és ígértük, ha rátalálunk a blökire, értesíteni fogjuk, elkóborolt kutyára hutunk végéig nem akadtunk. Elhaladtunk egy tűzrakóhely mellett is, szánk szélét megnyaltuk. Tamás hátizsákjának egyik csatja folyamatosan nekiütődött annak bújtatójához, és a jellegzetes csattogó hang által őt kiválóan tudtam követni. A vakvezető önfeledten nyargalászott körülöttünk. Aszfaltborítású és földút is egyaránt került az utunkba, amelyek hol szárazak, hol megjegesek voltak. Tamás éles szemét nem kerülték el azok a közelünkben elfutó őzek sem, amelyeket nem vett észre a német juhász. Utunkat a Széchenyi hegy felé vettük. Egy szűkösvényen kapkodtuk a lábunkat, tőlünk balra vált láthatóvá a tévétorony. Szia, Laci! Köszönt rám egy ismeretlen hang. Mint pár perccel később kiderült, egyszer már túráztunk együtt. A gyermekvasút Széchenyi hegyi megállójába 9 óra 35 perckor érkeztünk meg. A lendő ellenőrző pont elhagyása után rövid ideig a műúton, majd a könnyen járható zöldjelzésen baktattunk Normafa felé. Jobb fülemmel egy halkan búgó elektromos szekrényt fedeztem fel a turistaút mellett, később pedig egy lakópark építésén munkálkodó gépekét. Pár év múlva itt még lesz erdő, a Szilasi utcában tartottunk. Kicsi vadugatásba kezdett bele a házőrzőkkel. Továbbra is remek dolga volt a vakvezetőnek. Kötetlenül, kedve szerint tehetett. Lelkendezve szólalt meg Nora. 2 óra irányában ott van előttünk a tündérszikla. Elhaladtunk az esőbeálló előtt, és már is a szikla alatt találtuk magunkat. A szikrázó napsütés hófehérbe öltöztette a kőszirtet. Az ég szintiszta kék volt, enyhe fuvallat keringett körülöttünk. Az idilli csendet és a friss levegőt pár perc múlva a budakeszi út zajos és bűzös forgalma felett tette velünk. Magam mellé rendeltem a vakvezetőt, hámját megragadtam, úgy mentünk át a forgalmas főút másik oldalára, hogy ott rövid ideig a város felé tartsunk. A közben kicsi kétszer is előírás szerint, megállással jelezte a lelépők helyét, majd a szállodáknál balra fordultunk, 10-20. Egy meredek, fából készült lépcsőkkel könnyített kaptatón haladtunk felfelé. Tőlünk jobbra egy drótkerítés határolta utunkat, szorosan. Hogyan segített nekem a vokafica mító szakaszon Nóra? Amikor csak óvatosan lehetett haladni az egyszemélyes úton, akkor jobb kezét úgy tette a háta mögé, hogy kézfeje a föld felé legyen, s felfelé nyitott tenyerét úgy formálta, hogy zárt ujjait befelé hajlította, amelybe bele tudtak kapcsolódni jobb kezem ujjai. Ilyenkor lépteimre jobban kellett vigyázni, máskülönben könnyen rátaposhattam volna bakancsa sarkára. Időközben elhaladtunk a Budagyöngye kórház mellett is, s minő érdekesség, egy sarokkal arrébb a Kegyelet Kft. Épülete reklámozta magát. Már az Apáti szikla felé tartottunk, amikor pár korty frissítő kedvéért megálltunk a Csalán utcában. A szikla pereméről szép kilátás nyílt a környékre, az ott fent pihenő család egyik tagját megkértük néhány digitális fénykép elkészítésére. 11:30-re járt az idő, mikor áthaladtunk az 56-os villamos vágánya alatt húzódó átjárón, s azután nem sokkal egy-két felé ágazó földúthoz értünk. 5 perccel vesztegetése után rátaláltunk az ögjelzésre. Az Árpád kilátóhoz a német juhász vakvezetővel egymás mellett haladva értünk fel. Több családból álló népes kompániát találtunk a közkedvelt kirándulóhelyen. Egy fogásos, korán csempazar ebédünket 10 perc alatt elfogyasztottuk, a közben mindkét bakancsomban megigazítottam a sarkainál felgyűrődött albetéteket. A naplangy melegen sütött, a szél csendesen fújdogált. Fáradtságnak még a nyomát sem éreztük magunkban. Havas és jeges utakon haladtunk. Rövid ideig kicsivel kettesben lépkedtem csapatunk élén. Egy Y alakú út elágazáshoz értünk, ahol a vakvezető a jobb oldali utat tartotta szimpatikusnak, helyesen. A következő szempontok alapján szokott utat választani a kutya, ha az élen halad, velem, vagy nélkülem, amelyik szélesebb, amelyik lakott településre vezet be, amelyen lábnyomokat lát, hó esetén. A borókás büfé elé 13 óra 5 perckor értünk. Mivel egyikünknek sem kedvenc helye az, ezért megállás nélkül elhaladtunk mellette. A szél olykor megélénkült, s ha árnyékos helyre értünk, bizony jó szolgálatot tett a kötött sapka. Solymár felé igyekeztünk. Az útról bal irányba, egy cirka 30 fok meredek, mintegy 2-3 méter mélységbe levezető lejtőre tértünk át. Bakancsom talpa szinte megállíthatatlanul csúszott rajta, csak nagy nehezen tudtam ereszkedés közben megkapaszkodni vele. A fák közül kiérve a távolban egy síkra jutottunk ki. Már ismét a kutyával mentem, amikor tőle szokatlan viselkedést tapasztaltam, munka közben izgatottá vált és elkéreckedett. Mivel okot nem láttam kérésének megtagadására, ezért célnek eresztettem. Társaim arról számoltak be nekem, hogy a derékvak vezető szagot fogott, és átment nyomkövető kutyába. Kicsi már inalt is az egyik közeli bokor felé, majd az előtt megállt. Egyik mellső lábát megemelte, mancsát pedig behajlította, mint ahogy azt a vadálló kutyák szokták tenni, séberem figyelt. Eközben mi folyamatosan fogyasztottuk a távot. Nem sokára tőlem jobbra tavaszidéző madár csicsergés hallatszott. Solymárra beérve végig robogtunk rajta, és elhaladtunk a lejtősöröző előtt, 14:45. Talpunk alatt erősen emelkedett a műút, hogy belőle tovább folytatódjon a zsíros hegyre felvezető, most havas és jeges meredek. Én kimondottan kedvelem ezt az utat, és az ehhez hasonló kaptatókat is. Tamás haladt elől, én a kutyával követtem őt, majd a sort Nóra zárta. Mikor leszakadni hallottam a mokány termetű barátot, bevártam, kezét megfogtam, és hármasban baktattunk tovább. Még nem értünk fel az út végét jelző sorompóhoz, amikor Nóra megállt. Innivalót kerítettünk elő a hátizsákokból, és mindannyian kiszusszantuk magunkat. A muflon büfénél nem álltunk meg, az azt követő úton 6.3 kilométeres sebességgel vágtattunk. Hajtottunk, mint a meszes, mivel a megadott szintidőn belül, 7 óra 30 percnél előbb akartunk megérkezni a zöld teljesítménytúra kiírás szerint 30 kilométeres túra végállomásához, a falatozó vendéglőhöz. Mikor előtte megálltunk, órám szerint 15 óra 45 perc volt. Leszámítva az utunk elején adódó két beszélgetés körülbelül negyed óráját, szintidőn belül tettük meg az 1170 méter szintet tartalmazó távot. A vendéglőtől 700 méterre lévő gyopárbarátok sörözőbe 15 óra 55 perckor léptünk be kicsivel. Hangos köszöntéssel üdvözöltem a bent lévőket, és az ivó végében lévő ismerős asztalok felé igyekeztünk. A vakvezető vizet és háztartási kekszet kapott, de egy-két falat szendvics is lecsúszott a torkán. Társaimmal mind kis éhesek voltunk, és cefetül porzott a vesénk. 6 korsó nagyvadász, 3 deci vörösbor és 2 deci kóla próbálta enyhíteni a lassan már elviselhetetlenné váló belső szárasságot. Beszélgetés közben bakancsomban újra megigazítottam a talpbetéteket, s lábamat vissza nem zárva a cipőbe, pihentettem. Pontban 17 órakor lódultunk neki a budakeszi felé vezető zöldjelzésnek. Fokozatosan kezdett szürkülni az égbolt. Kicsi szabadon kóricált, de ahogy sötétedett körülötte, úgy egyre közelebb húzódott hozzánk. A nagy kopasz hegy lábánál megálltunk. A hátizsákokból előkerültek a távolra és közelre világító fejlámpák, 17:45. Meghúztuk a flaskákat, aztán irány előre, kicsi addig itétova viselkedése egyszeriben megváltozott. A körülötte felgyúló fények újra maga biztossá tették őt. Tamás lámpája, vagy 50 méterre bevilágította az előttünk lévő utat, így a vakvezető már is eléje vágott, úgy 6 méterre. Ám, amint Tamás spórolási céllal kikapcsolta a lámpáját, a svéci vakvezető egyből a háta mögé sorolt be, és az általam használt LED lámpa, kicsi miatt vettem, mint egy 6-10 méterre világító fénymezőjében helyezkedett el a továbbiakban kibekapcsolta a lámpáját Tamás, a kutya meg akként viselkedett. A hosszú és folyamatos emelkedő közben a vakvezető egyre többször elcsatangolt oldalvást, szimatolni. Egyszer csak azt vettem észre, hogy az addig már az élen haladó kutya visszatért hozzám, és az úton keresztben áll előttem. Az ok egyszerű volt, az utat egy kidőlt fatörzs keresztezte. 2 kilométer után értünk fel az 559 méter magasban lévő csúcsra, 18:14. Tempónk a továbbiakban 4.3 kilométer volt. Mind a hárman egyszerre adtuk tudtul, nem vagyunk fáradtak. Kicsi ezügyben nem nyilatkozott meg, ahelyett legelőn haladt. A budakeszi úthoz 19 órára értünk, a közelben van az Erzsébet erdészlak. Ekkorra már 40.5 km-t tettünk meg. A főúton áthaladva megálltunk, térképet böngésztünk, sittunk egyet. 10 perc után elindultunk, és már is ott tornyosult előttünk a vadasparkot körbeölelő drótkerítéshez rögzített 7 fokú létra. Kicsit egy kapu kissé széthúzott nyílásán átjuttattuk be a turisták által látogatható, amúgy zárt területre. Mi pedig átmásztunk a létrán. 2003. év ősze óta dédelgetett álmom volt, hogy a rákövetkező év tavaszán maraton gyalogoljak, 42.195 méter. E nem kis fizikai és szellemi muníciót igénylő cél 19 óra 45 perckor értem el, ez a táv már mindegyikünknek egyéni csúcs volt. Hátizsákomból előkerült a Nóra által vásárolt 7,5 decis édes vörösbor, meg 3 műanyag pohár is, és már kocintottunk is a nagy tetre. Ekkor teljesen váratlanul rám tört a fizikai gyengeség. Mint társaim megjegyezték, vészesen leesett a vércukorszinted. Tamástól csokoládét, Nórától pedig langyos teát kaptam. 10 perc múlva erőre kaptam, mintha mi sem történt volna. Megfogtam kicsi hámját, úgy mentünk tovább. Tamásnak nagyon kellett figyelnie, mivel a zöldről egy idő után balra fel kell menni a piros meteorjelzésre, ami a vadasparknak ahhoz a kijáratához vezet el bennünket, amin átjutva beérünk a 22-es autóbusz budakeszi végállomására. Túravezetőnk szuperember, mert kapásból ráérzett a jelzetlen átjáróra. Vízszintes, majd kissé lejtős, de mindvégig nagyon rossz minőségű úton jártunk. Amolyan talpjuggató, bokarándító út volt. Hosszasan haladtunk rajta, a közben sokat morgolódtam. A távolban autók hangzaját véltem meghallani. A vadaspark kijáratához 20 óra 40 perckor értünk. Rajta 8 fokból álló létre vezetett át, de a dupla soros, 2,5 méter magas drótkerítésen kapu sehol nem volt. Kicsi pedig nem tud létrát mászni. Negyed órán át tanakodtunk, miként tudnánk a vakvezetőt átvinni a kerítésen. Több ötlet is felvetődött, egyik sem volt kivitelezhető. Nem maradt más hátra, csak a remény, hát ha találunk a közelben egy kapu kijárót. Jobb felé indultunk el a kerítés mentén, majd derékszögben újra jobbra fordultunk. Addig haladtunk a drótháló mellett, míg a sűrű növényzet végképp utunkat állta. Nem tehettünk mást, munkához látott a magammal hozott laposfogó. Tám fél órába is beletelt, mire egy akkora részt sikerült nyitnia a vastag dróthálón Tamásnak, ami alatt biztonsággal átbújhatott a kutya, azelőtt ezer mestertársunk kimászott a kerítésen, 21:15. Az egészen biztos, hogy az utolsó 14 évben, látásvesztésem óta, én palánkugró módján nem közlekedtem. Előbb a kivilágítatlan országút menetirányjal szemben lévő oldalán haladva, majd onnan a járdára fellépve érkeztünk meg a 22-es busz végállomására, 21:37. A próbaút során teljesítettünk 48 km és 1485 méter szintet. Ehhez a teljesítményhez bruttó 13 óra 32 percre volt szükségünk. Nem csak a magam, hanem a 3 hónap hiány 10 éves kicsi teljesítményével is maximálisan elégedett voltam. A második 2 napos túra útvonala, amit Tamással és az ő barátjával Karcsival tettünk meg, Szombathely Vozsok egyházas rádóc volt. A Szombathelyi vasútállomástól az 5-ös autóbusszal igyekeztünk az Ernust Kelemen utcáig. A vakvezető megjelenése most is fülsiketítő csaholást váltott ki a házőrző ebekből, 10:30. Csak második élménynek jutott el hozzám a márciusi napsütés testet lelket melengető érzete. Bízva az egész héten át tartó verőfényes napsütésnek a sáros utakra gyakorolt jótékony, szárító hatásában, társaimmal idilli útviszonyok vizióját vetítettük magunk elé. Az első nem várt kellemetlen meglepetést mégis más okozta nekem, diktafonom felvétel gombja bemondta az unalmast. Bár az anyagelfáradás okozta gondon egy leleményes megoldással úrrá tudott lenni Tamás, de a fifika Tisza virág életűnek bizonyult, ezért a továbbiakban csak a memóriámra tudok hagyatkozni. Kiérve a mellékutcák kuszaságából, egy fő útvonal keresztezte utunkat, utána hétvégi házak sorfala között haladtunk tovább. Néhány kisebb pocsolya cuppogva jelezte, nem biztos, hogy lábatokról este száraz cipő fog lekerülni. Pedig milyen jó lett volna, Bozsokig 16 km volt hátra. Lényegében sík, jellemzően fákkal borított terepen haladtunk. Az igazi meglepetést útközben az okozta nekünk, hogy több helyen is belefutottunk 20-30 cm hó átfúvásokba. A tavaszt élt idéző romantikája másodlagos haszonnal is járt, az összeesett hóban némileg tisztára tudtuk pucolni a sáros bakancsokat. Már Bozsok közelében bandukoltunk, amikor megérkeztünk a terület legmélyebb pontjához. Na, amíg átvergődtünk azon a nyomorult sáróceánon, tele is lett vele az a bizonyos hócipőnk. Szerencsénk volt a továbbiakban. A 650 lelket számláló falu azon végében volt az előre lefoglalt szoba, mely felől oda érkeztünk, 13:35. A panzióban csak vendégeket találtunk, így az ő tudtukkal hagytuk ott a délutáni túrán nélkülözhető, de a hátizsákunkat húzó holmikat. 15 perccel teltével söröző után néztünk. A megtalált vendéglátóhely hangulatos volt, a baj nem is azzal volt. A 3 korsó tuborgsörért 1020 forintot kért a pincér, 13:55. A Kosmától írott kő 6 kilométerre van. A település fő utcáján majd 1 kilométert haladtunk, míg róla jobbra le nem tértünk. Azon idő alatt tudtam meg a két havertól, tőlünk 100 méterre van a magyar-osztrák közúti határátkelőhely. Ennél engem mégis jobban érdekelt az előttünk tornyosuló írott kő, melyről mindössze annyit tudtam, tengerszint feletti magassága 884 méter. Mivel imádok hegynek felfelé tartani, ezért elsősorban a ránk váró 550 méter szint emelkedésre koncentráltam. Közepes emelkedésű lankán lépkedtünk. Az út alkalmas volt a határőrök által használt terepjárók számára is. Erősen sütött a nap, ezt nem csak az égitest rám sugárzó melegéből tudtam kikövetkeztetni, hanem kicsi egyre szaporább lihegéséből is. Többször is megálltunk, hogy szomját oltsa az ihálástól kiszáradt német juhász. Jótékony hatása is van a nemlátásnak. A fágak még csupaszak voltak körülöttem. Én mégis egy dús lombú, csupa zöld erdőben jártam, fantáziám segítségével. 500 méter felett tartottunk már, mikor meglepő hírt hallottam Tamástól, hosszan és egyfolytában lefelé tart az út. A teknő alján több mint 100 méterrel voltunk alább. Ráadásul 2-3 helyen itt is 20-30 cm hó átfúvásokon kellett átgázolni. Feljebb jutva az út bal oldala mellett egy gyorsan alásiető patak csobogott. Eközben a rengeteg a maga jellegzetes hangján zúgott a rátörő széltől. Az egész olyan meseszerű, gyönyörű volt, ekkor már régóta én és kicsi haladtunk az élen. Csapatunk ilyen formán 3 részre szakadva kapaszkodott egyre magasabbra az ösvényen. Olykor bevártam Tamást, és a tőle is elmaradozó Karcsit. Hosszú menetelés után kicsivel egy olyan erdőrészhez értünk, ahol a kutya elől eltűnt a jól látható, követendő út, s mivel a túrajelzések felismerésére nincsenek betanítva a vakvezetők, milyen kár, ezért bevártuk Tamást. Vele 3-asban tettük meg a hegytetőig vezető utat, miközben rátaláltunk a turista bélyegzőre is, az idáig tartó mászás öröme és élménye szintén életre szóló emlék marad. Jeges, havas, de legfőként köves szakaszon túljutva értünk fel írott kőre. Számomra itt egy újabb meglepetés következett. Egy határozott férfi hang szólalt meg a fülem mellett, paspórtkontroll, Ugyanis, a hegytető már az osztrákokhoz tartozik. Magyar állampolgár útlevél nélkül oda csak 16 óráig léphet be. Ennek megfelelően a határőr felkért minket a távozásra, mivel utikokmányt egyikünk sem húzott elő a zsebéből. Tamással megálltunk a magyar határjelző, nemzeti színűre festett jelzőkőnél, s ott bevártuk a lihegve érkező karcsit. Barátunk rá sem bagozott a közlésünkre, ment tovább, majd én megdumálom őket. Az osztrák határőröktől le is kérték az útlevelet. Karcsi azonban inkább elújságolta nekik, hogy reggel még Budapesten voltunk, délelőtt Savárjában jártunk, délután 4:30, 20 km gyaloglás után pedig itt, Írottkőn, s kérte őket. Engedjenek fel a kilátóba minket. Kicsivel rövid időn belül másodszor is határ sértettünk. Tamásnál és Karcsinál egyaránt volt útlevél, de azt nem mutatták fel a határőröknek, egy hónappal az Unióhoz való csatlakozásunk előtt történt mindez. A kilátóba felvezető, vasból készült csiga lépcsőnek neki indultunk kicsivel, de rajta csak nagy nehézségek árán tudott volna felmászni, ezért visszafordultam vele. A kilátó előtt kekszet és vizet adtam neki, addig túratársaim szétnéztek a magasból, onnan kiváló rálátás nyílt Bozsokra is. A határőröknek megköszöntük a kedvességüket, és visszaindultunk Magyarországra, 16:35. A két túra útvonala a hegytető alatt egy kunkorral visszakanyarodik, és velem érintésével visszavezet Bozsokra. Az első pár száz méteren a határsávval párhuzamosan halad a turistaút, tőle körülbelül 20 méterrel. Az ország határ 10 méter széles, nyomvonalát tarvágás jelzi. Gondolt egyet Karcsi, s már a határsávban volt. Ott jött mindaddig, míg nem a két túra útvonala erősen jobbra kanyarodva el nem távolodott az ország határtól. Leértünk a Szent Vid kápolnához, amely mellett sokat nem időztünk. Olyan helyre jutottunk el, ahol csak vakvezetővel nem lehetett haladni, erős lejtő, a talaj tele gyökerekkel, s közben nagyokat kellett lelépni. Bal kezemmel épp, hogy csak megfogtam Tamás jobb felkarját, s úgy lépkedtem utána. Kicsi pedig élt a szabadság adta lehetőséggel. Les felszáguldott a hegyoldalban és mindent, de mindent megszagolt, ami útjába akadt. Leértünk egy műútra, amely bevezetett velembe, 18:08. A faluból kiérve már erősen sötétedett, működésbe léptek a fejlámpák. A vakvezető újra mellettem volt, s a rajtam lévő lámpa teli holdra emlékeztető fénye segítette őt az elénk kerülő akadályok kerülésében. Este 7 órára értünk vissza Bozsokra, és kapásból nem a szálláshelyre tértünk be, hanem az egyik étterembe. A megtett 32 km és 820 szint után a pincér által ajánlott helyi specialitást választottuk, mindenféle sült és rántott húsi, rablóhússal kiegészítve, némi körettel és zöldséggel tálalva. Jó ízűen falatoztunk már, sittuk rá a hideg sört, amikor kicsi barátkozásba kezdett a szomszéd asztalnál ülő fiatal, kőszegre való párral. Ez olyan jól sikerült neki, hogy nagyra tátott szájában egy hatalmas flekken landolt. A fiatal pár férfi tagjától kapta, mi pedig tőle 3 korsó sört, grátis. Vasárnap reggel Szombathelyre buszoztunk, és ahol az előző nap jobbra tartottunk, ott balra fordultunk, s követtük a két túra hőrségbe vezető csapását, 07:40. 20 perc aszfalt koptatás után, meg némi lépcsőmászást követően, felértünk a szombathelyi kilátóhoz, mely bezárt ajtókkal fogadott minket. Fala tele volt semmit mondó firkával. Tavaszt idéző madár csicsergéstől volt hangos a táj, szerencsére még a nem sokára utunkba kerülő szoros motorpálya is, egyik ugratója úgy 1/2 méter magas volt. A plusz mozgást kedvelők számára arrébb kialakítottak egy erdei tornapályát is. A táblákra kiírt tornagyakorlatok elvégzéséhez nem volt kedvünk. Pár perc múlva két futó ért mellénk szemből, vizslafajtájú kutyájuk társaságában, kicsit a közben póráz végre kaptam. 2 órája mentünk már, s házakból kiszűrődő emberi hangokra figyeltem fel. Azt hittem, megérkeztünk a következő településre, de mint kiderült, északi irányból félkörívben megkerültük Szombathelyt. Eme szakasz érdekessége volt, hogy az út egy helyen, vagy 30 méter hosszan, kisebb darabokra tört palával volt teleszórva, feltehetően a sár kivédése okán. Eltávolodtunk a megyeszékhelytől. Előttünk az úton kétszer is átfutott egy-egy győz. A vakvezető hámban volt, előle a kilátást takarta Tamás, így a vadakra csak a szagokból tudott következtetni. Beértünk Nárai községbe, szánk addigra már kitikkadt. Árgus szemekkel kerestük a falu kocsmáját. Társaim a távolban, vagy 40 oldalára támasztott bicajra figyeltek fel, s abból azt a logikus következtetést vonták le, hogy tele van a kocsma. Ám, mint később kiderült, a sok kétkerekű járgány a templom előtt volt letéve, 10:40. Túráink során ez volt az első olyan település, amelyen hosszában áthaladva egyetlen ivóra sem találtunk. Aszfaltúton tartottunk a 6 kilométerre lévő ják felé. Templom tornyának teteje már messziről jelezte a nevezetes műemlékhelyét, a történelmi nevezetességről több fotót is készített Tamás. Ezzel a faluval valamivel nagyobb szerencsénk volt kocsmaügyileg. A vendéglátóhely bejárata előtt egy törzs vendég támasztotta a falat, 12.08. A vakvezető megjelenésére szóáradat tört ki belőle, és utánunk csörtetett. Az egyik asztal köré letelepettünk társaimmal, csendre és nyugalomra vágyva, de az sehogy nem jött össze. A már kisé kapatos törzs vendég, Gyula egyfolytában nyomta a sódert nekünk, ráadásul a teremben lévő fiatalok a zenegépet teletömték zsetonnal. A remélt sziesztából így csak bosszúság lett. Bágyattan, de nagy elszántan vetettük magunkat az egyházas rádóc felé vezető szakasznak. Másfél kilométeren keresztül továbbra is aszfalton mentünk, majd róla bal felé letérve egy tanyához közeledtünk. Az odáig és onnan tovább vezető földút alaposan próbára tette vokaszalagjainkat. Az erős szél nem enyhült, a nap is sütött, így a vakvezető gyakorta kellett megitatni. A túraútvonalú alakban haladt, még hozzá kétszeresen. Szint alig volt a legelővel, szántóval és erdőrészletekkel borított tájon. Az út szélén egy bokorhoz közelítettünk, mely mellé érve mögüle egy fácán reppent fel nagy szárny csattogással. Az egyházas rádóc felett vezető út sártengernek bizonyult. Nagy taktikázásba került, hogy lehetőleg minél kevésbé mocskosan érjünk be a faluba, 15.30. Fél órát töltöttünk el a helyi italmérőben, ahol fél liter szódavizet öntöttem a gallér mögé, aközben számba egy tábla csokoládét tömtem. A vasútállomásig még 600 méter volt hátra. Odaérve letelepettünk egy-egy székre, lábunkat kiszabadítottuk a nyakig sáros bakancs fogságából, és elmerengtünk a megtett 28 km és 200 szint emlékén, 16.00. Szarvas Gádor ostompahát volt a két napra tervezett túraútvonala. A szarvasi vasútállomáson a helyi polgármesteri hivatal személygépkocsija várt ránk, Tamást, Karcsit, Kicsit és engem. Pár perc múlva a hivatal üdülőházában üdvözölhettük az ott készülődés közben talált Toplak Józsit. Mit is érdemes tudni róla? Fejébe vette a térképészeti tanulmányát végző fiatalember, hogy pihenő nap nélkül, 80 nap alatt végigjárja az országos képtúra teljes útvonalát, ami végül is bruttó 2700 kilométert jelentett számára. Február 29-e volt a rajtnapja. Budapesttől az ország keleti tája felé vette az irányt, majd dél felé tartva túljutott Debrecenen is, és a 34. nap estéjén megérkezett Szarvasra. Társaimmal a 35. nap reggelén csatlakoztunk hozzá, és a vele egy napja tartó túra társhölgyhöz. Az önkormányzat üdülőjéből remek rálátás nyílt az attól pár méterre lévő holdkörös egyik ágára. Az épület kapuján kilépve jobbra vettük az irányt, 09.25, hogy egy közúti hídon átkelve az állóvíz túlpartján egy földúton visszafelé haladva, majd róla jobb felé kanyarodva rátérjünk egy aszfaltútra, amelyen eljutottunk a Szarvasi Arborétumig, 09.50. A városról feltétlenül érdemes tudni, hogy egykor az a történelmi Magyarország földrajzi középpontja volt. A Holtág mellett fekvő arborétumról pedig a következőket, az arborétum Bolza József, Pepi gróf 5 hektáros területével indult. Mai formáját, angol kert stílusban, gróf Bolza Pál 1864-1946 alakította ki, 46 hektáron, s nevezte el Pepi kertnek. A kertfáinak egy része a család Annaligeti területéről származik, míg a nálunk nem honos fajtákat külföldről vásárolták meg. A gyűjtemény rendszeres gyarapítása, rövid megszakítás után, 1920-tól folytatódott tovább. A park nemzetközi jelentősége a fák biológiai és esztétikai értékén túl, az egész park páratlan szépségű kialakításában rejlik. Értéke napjainkban tovább bővült azzal, hogy a kontinensünkön egyre kevésbé található ilyen összefüggő, nagy kiterjedésű, sok idős egyedből álló, szélsőséges klimatikus viszonyok között kialakított fás növénygyűjtemény. Ismét átgyalogoltunk a közúti hídon, nem távol tőle rátértünk az Erzsébet-ligeti tanösvényre, 11.00. Kicsivel haladtunk az élen, és hogy nem, de a holdkörös partján a horgászok között kötöttünk ki. Egy hátra arc után Józsi és Tamás közös térképészeti munkájával rátaláltunk a keresett képjelzésre. A futballpálya mellett egy bőrlabdára lett figyelmes Tamás, aki azt egy jó nagy rúgással visszaküldte a csendes játéktérre. A lábas jószágok népes és hangos vegyes kórusa üdvözölt Annaligeten minket, 12 óra. A nap jól érezhető melege szemből kapta telibe az arcunkat. A pusztanyi legyenes útját koptattuk. Baloldalt mellén került a körös vize, szélessége cirka 30 méter lehetett, színe zöldes árnyalatú volt. Az út és a víz között elterülő keskeny sávot fák és bokrok fették. A túlpart mellett néhány nátszál volt felfedezhető. Autókról és közlekedésről beszélgettünk az újdonsült túratárs hölgyel. Egymás mellett haladtunk. Közöttünk volt az engem segítő vakvezető, jobb kezemben pedig a fehér volt. Az eszmecsere közben kaptam egy váratlan kérdést tőle, amitől még a szemem is tágra kerekedett. Ugye, te vezetsz autót? A mellettem jobb oldalt lépkedő Tamásra kacsintottan, és elnevettük magunkat. Máskülönben, a határozottan meglepő feltételezés nem bántott, sőt, azt rám nézve kimondottam pozitívnak tartottam. Mozgásom és viselkedésem semmit nem árult el állapotomról a hölgynek, a félreértés elkerülése végett. A túratársnak sötét színű volt a haja. A továbbiakban újra meglettem tréfálva. A vasúti talpfák jellegzetes olajos szaga csapott az orromba. A közelben vasútnak kell lenni, jelentettem kihatározottan. Tamás utána nézett a GPS által, de az vasútvonalat nem jelzett a környéken. Kinyomoztuk, az út szélén magasodó egyik villanyoszlop kátrányozott oszlopának a szagát éreztem meg. Ekkor még a határban voltunk, de egy 60 centi széles, jó minőségű járdán lépkedtünk, 5.2 kilométeres sebességgel. A hurugyi szőlők közelében egy 20 házból álló településre érkeztünk be, odáig 11 kilométert tettünk meg, 12.30. Mint kiderítette Tamás, a katonai térkép Bikazug néven említi a gyepnemesítő telepet. A szarvasi holtköröst egy hídon áthagytuk el, 12.45. Nulla váratlan meglepetésben lett részünk a pusztában. Benne egy kocsmára leltünk. Ajtaján kicsivel vágtáztam be egy kurjantás kíséretében megérkezett Rózsa Sándor. A csehó közönsége a vakvezető láttán kissé megnyugodott. Haraptunk néhány falatot, és nyeltünk rá néhány sört. Mivel Karcsi nem jött be az arborétumba, hanem már is útnak indult, ezért itt utána érdeklődtünk. Érkezésünk előtt fél órával hagyta el az ivót. Fél óra tartózkodás után 1:42-kor indultunk tovább. 15 perccel később a Kákai Major felé balra kanyarodtunk el. A nap két óra irányából sütött ránk. A Majorba beérve az utcában álló egyetlen autóból a hangszórón át lakodalmas zene bömbölt ki, a kerítések mögött vadul csaholtak a házőrzők, 13.40. Az egy utca 10 ház település végében egy buszfordulóra és egy élelmiszerboltra találtunk. A megálló menetrendről tájékoztató táblájáról értesültünk róla, naponta 5 járat tér be ide. Búcsúzónak még az orromba csapott egy a közelben álló tehénistállóból kicsapódó mással össze nem téveszthető szag. A puszta legnagyobb látványossága a facsoport. Nos, egy ilyen idilli hely mellett is elhaladtunk. Az úttól jobbra apró sarjak formájában zöldelt a határ, míg a másik oldalt a föld színében lehetett a tekintetet nyugtatni. Én továbbra is a szemem előtt lévő szürkeséget bámultam. Jobbról is, és balról is, egy-egy csatorna futott egymásnak, ám a köztük tovahúzódó földút azokat nem hagyta egybeforni. Társaim elmondása szerint, a vizes árokban két tenyérnyi nagyságú kagylók voltak, a csatorna teljesen ki volt száradva. A sima, és ezért jól járható út végében öntözés alatt álló földterület volt, az útot jobb felé, derékszögben elkanyarodott. Nem sokkal rá egy árnyékot adó bokor tövében megálltunk pihenni, 18 kilométer. Kicsi addigra már erősen lihegett. A magammal hozott 5 literes műanyagkannából vizet öntöttem a kutya táljába, aki belőle többszöri alkalommal itta tele magát. Gyerünk tovább, az út minősége vacakká vált. Kiszáradt kátyúk okoztak gondot a talpaknak. Eközben egy csaku márkájú, géppisztoly lövedék hüvelyére talált Tamás. Józsi mellébe soroltunk kicsivel egy rövid kerészlet a beszélgetésből. 1996 óta minden évben teljesítette, immár 8-szor, a kinizsi 100 teljesítménytúrát. Az eddigi legjobb ideje 20 óra 40 perc volt. 20 kilométer megtétele után, ebbe beleértve az arborétumban megtett sétatávját is, békésből áthaladtunk Csongrád megyébe, 14.45. A fekete rétkák a Foki főcsatornánál léptük át a megye határt. Ettől a helytől légvonalban 9 kilométerre volt Szarvas, annak templomtornyát kiválóan látták a többiek. Elértük Sárga hegyes Majort is, a közben néhány, mondjuk mezei pacsirta csicsergett a fejünk fölött. Újra megszakítottuk a gyaloglást, kicsi belehasalt a fűbe, 15.10. Az út minősége továbbra is csapnivaló volt. A sok göröngytől a talpam kezdett égni, bakancsomban nem volt betét. Hamarosan lábra kaptunk. Előbb egy ősz szaladt át előttünk az úton, majd egy tapsi fülesi parkodott gyorsan arrébb. Szerencsére egyiküket sem vette észre a vakvezető. Társaimnak viszont szemet szúrt néhány apróság. Az egyik utunkba akadó fatörzsének egy olyan fekete-fehér színű műanyagoszlopocska volt neki támasztva, mint amilyenek az autópályák szélességét jelzik a sofőröknek. A vége láthatatlan puszta további meglepetése egy az út szélén heverő, tenyérnagyságú kagyló felbukkanása volt. Egy újabb pihenő idejére esett a harmadik furcsaság, egy személygépkocsi érkezett utánunk. A Gádoros felé tartó út felől érdeklődtek tőlünk a kocsiban ülők, majd az útbaigazítás után elporoltak. A tőlünk 6 kilométerre lévő Eperjesre már megérkezett kacsi, tudtam meg Tamástól, aki a kapcsolatot mobilon tartotta vele. 10 óra irányában György királyság tanya tűnt fel. Közelünkben felreppent egy fácán, mely a közeli patak kis nádasa fölé repült be. Kicsi viszont egy szarvasra figyelt fel, a vakvezető iszonyú erővel kezdett maga után húzni, vadűző ösztöne csak nagy sokára csillapodott le, egyébként elég sokat volt szabadon a német juhász, 15-50. Az út mellett egy esőbeállóra is felfigyeltünk minden bizonnyal a képtúra nyomvonala miatt lett felállítva. Távolabb a turistaút jelzése egy villanyoszlopra volt felfestve, ott elkanyarodtunk balra. Eperjesre 16-40-kor értünk be, 28 kilométer. A településen csak karbantartott házakat, rendezett portákat lehetett látni. Tiszta volt az utca is, amin haladtunk. Mint a permetezésre induló polgármestertől megtudtuk, 700-an laknak a településen. A rövid beszélgetés után tovább indulva a kocsmánál találtunk rá Karcsira. Az ivó előtt egy asztal köré letelepettünk mindannyian. Ismét haraptunk néhány falást, s azt leöntöttük egy üvegsörrel. A kocintó sörözőt 17-25-kor hagytuk el. A falu fő utcáján egy kicsípet pipibe botlottunk, akitől Gádoros iránya felől érdeklődtem, kamuból. A focipályán öldöklő meccs folyt, vagy 40 néző tombolt a partvonal mentén. Gádoros felé tartva végig műúton haladtunk, 6.1 kilométeres sebességgel. A nap már lemenőben volt, arcomon melegét nem éreztem. A hűs miatt alig lihegett a német juhász. Mellettem lépkedve már nem húzott, hanem az általam diktált tempóra beállva jött mellettem. A kis királyság tanya rendszer közepén haladtunk át, ami közigazgatásilag még Eperjeshez tartozik, ekkor már 31.6 kilométert hagytunk a hátunk mögött, 18.03. Az út bal oldala mellett egy fűnyírógép munkálkodott. Gádoros szélén dr. Prozlik László polgármester, és úgy egy tucat általános iskolás kölyök várt Toplak Józsefre és csapatára. Én a gyerekekkel körbevéve haladtam a 4300 lelket számláló nagyközség szíve felé. A gyerkőcöknek meséltem a vakvezetőről, na meg néhány vakos viccet is elsütöttem nekik, amik után harsányan felnevettek. A gyerekek mindegyike megfogta kicsi hámját, és néhány percig vele mentek. Tőlük tudtam meg, hogy az egyik diáktársuk mamája nem lát, aki a házból ki sem szokott menni. A Bajcsi utca egyik portáján 5 kifejlett struccal találtuk szembe magunkat a polgármester jóvoltából. Az önkormányzat épületébe este 7 órakor léptünk be. A polgármester úr üdvözölte Józsit, és minket is, majd szólt a település történetéről is. A továbbra is jelenlévő szimpatikus és közvetlen gyerkőcök üdítővel kínáltak minket, a végén pedig autogramot kértek tőlünk, 20.05. A polgármester személyében egy minden cécótól mentes, igazi jó barátra leltünk. Mintha már évek óta ismertük volna egymást, úgy voltunk egymással. Előbb a közeli vendéglőbe kalauzolt el minket, ahol egy valóban finom pörköltöt ettünk, majd az önkormányzat szociális otthonában lévő vendégházba. Másnap reggel, míg a többiek még az utolsó simításokat végezték magukon, elindultunk Karcsival, 08.10. Gádorost elhagyva, azon az úton visszafelé tartva, amin előző nap oda érkeztünk, balra fordultunk egy földútra, majd átmentünk a vasút nyomvonalán. Jobbra 10 centi magas vetés, balra üres föld, amúgy megélénk, 40 km sebességgel folyó szembeszél vett körül minket. Kicsi össze-vissza szaladgált körülöttünk. Amerre ellátott a szem, puszta volt mindenhol. Síkját itt-ott egy-egy tanya látványa tette változatossá Karcsinak. Érdekes szagra kaptam fel az orrom. Az út jobb szélétől úgy 10 méterre egy 15 méter hosszú, 2 méter széles és másfél méter magas tehéntrágya halom illatozott. Ám minden jónak vége szakad egyszer. A térkép tanúsága szerint bal oldalt vártunk egy útszéli medret, de az a másik oldalról következett be, majd egy perc múltán már megjelent bal oldalt is az árok, 09.30. Derékszögben jobbra tértünk, és 9:30 előbb Józsi, majd utána nem sokkal a másik két túratárs is beért minket, 6 kilométer megtétele után. Ittunk egyet, s már indultunk is. Kicsit elengedtem, egy másodperc alatt már, vagy 15 méterrel arrébb bújt a horrával a földet. Árpád halom felől fújva, erős szembeszélben haladtunk. Onnan egyre erősödő állathangok jutottak el a fülünkig. A földút minősége úgy lett egyre rosszabb, ahogy közeledtünk a településhez. Nekem igencsak váratlanul jelent meg az aszfaltút, magasában meg is botlottam, 10-15. Az egyik ház udvarára benézve egy nem mindennapi, szomorú látványra lettek figyelmesek a társaim. Az ott lévő kutyanyakörvéből egy rövid lánc csüngött alá, melyen egy combvastagságú rönk himbálozott. Az élelmiszer volt előtt leültünk falatozni. Tej, mignon, pogácsa került a gyomrunkba, és természetesen kicsiébe is. Az üzlet előtt strázsáló férfitől értesültünk afelől, hogy egyre fogyatkozva, jelenleg 500-an lakják a falut. Benne sok a megözvegyült asszony. Közel 9 kilométer megtétele után tovább indultunk, 10-40. Napsütésben, és továbbra is szembeszélben haladtunk. A falutól 500 méterre, egy erdősáv után, egy magányosan álló portára leltünk. Udvarán 7 kutya témfergett, mindenfajta házi állató bégatott rajta. Még lónyerítést is hallottam a távolból. Az aszfaltút, melyen idáig is haladtunk, jobbra kanyarodva egy szemétdombnál végződött. Később 2 óra irányából feltűnt nagymágocs. Józsi vágtázott az élen, én kicsivel követtem őt, amikor is szemből 2 kerékpáros elhaladt mellettünk. Hosszú gyaloglás után egy gépállomás közelébe értünk, ahol bokarándítóvá vált a talaj. Egy műútra térve azonban rakanyarodtunk. A közeli tanya épületre ki volt írva eladó. A túratárs hölgy hiába ment el a porta felől érdeklődni, lakatlan volt. Nagymágocs külterületére délben értünk be. A falu fő utcája hosszan nyúlt el. A helyi italmérőben tudtam meg, hogy mindössze egy nem látó, egy 29 éves férfi lakik a faluban, 12-30. Tovább haladva, de még bőven bent járva a településen, az egyik villanyoszlop tetején a fészekben egy gólyafél lábon áldogált. A nagyközség végében található a Károlyi kastély. Az épületben egy szociális otthon is el van helyezve. Több, kerekes székben ülő embert is láttak társaim. A hatalmas park gondozott volt. A kastélyt egy 30 méter széles vízesárok ölelte félkörívben, melynek partján horgászok bíztak az napi szerencséjükben. Kicsiről levettem a hámot, és a vízbe küldtem, hogy zihálását hasának hűtésével enyhítse. A part szélénél hirtelen mélyült a meder, azt fehér botom vízbe dugott végével néztem meg. A német juhász csak rövid ideig hasalt bele az állóvízbe, annak hőmérséklete alacsony volt. Újra a park főbejárata közelében tartózkodtunk. Józsi és a túratárs hölgy bementek a kastélyba tárlatot nézni, mi négyen pedig elindultunk Tompahát felé. A kastély bejárata előtt 4 felnőtt, és 2 kisgyermek üdvözölt minket. A derek egy házi polgármester jött feleségével, 6 és 9 éves fiával, meg egy baráti házas párral. Azok fia a Veszprémi Egyetemen programozást tanul, és a látássérültek számára készít szoftvert. Toplak Józsi elé. Az új túratársak legalább annyira szimpatikusak voltak, mint a minket Gádoroson váró csapat. Hamar megtaláltuk a könnyen gombolítható szófonalat. Legyen szó akár a felnőttekről, akár a két lurkóról. Kölcsönösen tartottuk az élménybeszámolókat, közben 5 kilométeres sebességgel haladtunk le a kalappal a két kölyök előtt, egyikük sem nyafogott. Beért bennünket a 2 hátra maradt túratárs, így már a teljes csapat együtt volt. Közösen ízleltük meg a házi készítésű birsalma pálinkát, amit az ismerős házas pár férfi tagjának köszönhettünk meg. Ótompahátra 14-40-kor értünk be. A további úton kétszer is elszaladtak mellettünk őzek és szarvasok, azokat lelkesen megbámulták a kölykök. Egy permetező traktor is eldöcögött mellettünk az úton, annak már senki sem örült annyira. Tompahátra 28.2 kilométer megtétele után érkeztünk meg, 16-15. Elbúcsúztunk Szabó István polgármester barátunktól, a népes társaság többi tagjától is, és persze a 2 túratárstól is. Tervünk szerint, Józsival 2 hét múlva Gálosfán fogunk találkozni. Tompaháttól ők még tovább mentek egészen Ördöngös pusztáig. A meleg idő beállt, amiatt őszig a nyári őrségi túra kivételével nem tarthatott velem kicsi. 8 hónapja foglalkoztatott a gondolat, hogy immár nem látva megtegyem a látókoromban végigjárt leghosszabb túrát. Több mint 20 év távlatából kellett magamban a régmúlt emlékeit felidézni, majd megvalósítani, Nórával és Tamással. Dömös kacskaringós mellékutcáig nem köszöntek rám vissza, az utcáskába egy sorompó állt a hutunkat, majd még egy másik is. Kiérve a településről nem észleltem a magányosan álló tanyaépületet. Az eltelt 2 évtized alaposan kimosta azoknak a hidaknak a jelenlétét a fejemből, melyeken a rám szakadék bejáratáig áthaladtunk. Az elmúlt napok esőzései miatt a szurdokon végig folyó patak bővízű volt. A csepergő esőtől most nedves köveken kellett haladni. Megfontoltan lépkedtem körről körre. A patak hol a jobb, hol meg a bal lábam mellett zubogott. A tőlem meglévő távolságát nehezen tudtam megbecsülni. Olykor fél métert kellett szintben fel, vagy lelépni. 2-3 méter számottevő akadály nélkül nem telt el. A túrának egyre inkább egy amolyan természetjárás vizsga jellege kezdett lenni. Folyamatosan koncentráltam, minden tovább lépés előtt megfontoltam, cselekedtem. Gyakran kellett a köveken alá folyó vizen áthaladni. A bakancstal vastagsága és a relatív gyors haladás biztosította, hogy a lábbeli ne ázzon át. Arra sem emlékeztem már, hogy sok helyütt csak a sziklafalba rögzített láncokba kapaszkodva lehet tovább jutni. Egykor a magasban sok-sok kidőlt fa hidalta át a völgyet, most az utunkat állták el. Egyszer alattuk kellett átbújni, a rajtam lévő fémvázas hátizsák miatt ilyenkor egy nívós torna mutatványt kellett produkálnom, máskor meg az egy méternél is magasabban elfekvő fatörzsön kellett átjutni. Igen, ez az út egy igazi vizsga feladat volt, számot kellett adni mindarról, ami itt igazi kihívást jelent egy nem látó ember számára. Érdekes volt a katlanama felső szakasza is, ahol szűk térben kellett métereket felfelé haladni. A szakadék egyre hosszabbnak tűnt, mintha az eltelt évekkel arányosan hosszában megnyúlt volna. Továbbra is csak a tuti feltérképezés után léptem egy újabbat. Útközben ráéreztem az erős láb fontosságának miértjére, egy lábbal a testcsúlyt akár hosszabb időre is meg kell tudni tartani, illetve az egyik láb erejére támaszkodva, akár 60-80 centi magasra lépve magamat oda fel kell juttatni. Újabb és újabb láncokon jutottunk túl, és nagy meglepetésre, az annyira várt függőleges sziklafal nem állta az utamat, vagy nem vettem észre. Kijutva a szakadékból, a ránk váró meredek kaptató sem volt ismerős. Az utánunk jövő diák csapat egyik tagjához tartozó, de azoknál lényegesen gyorsabb járású kutya csapódott mellénk. Fületövét megvakartam, és átadtam neki kicsi üdvözletét. Áthaladtunk az utunkat keresztező műúton. A dobogókőre felvezető turista út sem volt ismerős, annak idején a ma már régi sárgán mentünk fel a haverral, de oda többféle ösvényen is fel lehet jutni. A több száz méter szint emelkedés leküzdése nem vett igénybe, így felérve a hegytetőre gond nélkül sétáltunk tovább. Piliszent kereszt felé sok helyütt arvágott erdőben, illetve fatöntők mellett haladtunk el. Három homokfutó berregett el mellettünk, legalább most már tudom, hogy mik is azok. A szurdok völgypatakja tele volt vízzel. A katlan két oldalán továbbra is ott magasodtak azok a meredeken emelkedő, köves hegyek. Lépteimre újból jobban kellett vigyázni, mert kövek, földlépcsők, valamint hidrafel és levezető akadályok követték egymást. A csobánkára bevezető csapáson túljutva az erdő vége után már nem leltem a putrisorra. A település temploma mellett lévő italozó helyet most a cukrászdába tértünk be. A régmúlt kocsma emlék így már végképp a múlté maradt. Az oszolysziklához felvezető út bár meredek volt, de semmi különös. Most viszont felmentünk a sziklacsúcsra is. További utunk nem Pomász felé vezetett, hanem a kevélyeken át Budapest felé. A két testvér hegyre felkapaszkodva, és túljutva rajtuk, lényegében már kényelmes volt az út. Békás megyer panelházai már Budapestet jelezték, egykor ott volt a munkahelyem. Tehát, ha minden az elképzelés szerint alakul, akkor az onnan hazavezető út hosszát is megteszem. Csillaghegy a strandja miatt volt kedves számomra, a római parton többször is jártam kicsivel, majd következett a Szentendrei hévvonala, egészen az Árpád hídig. Onnan pedig irány haza, a lakástól már Tamás nélkül, de kicsivel kiegészülve folytattuk az utat tovább Nórával. Az Árpád hídon át kimentünk a Margit szigetre, majd azon át haladva irány a nyugati tér. Rákanyarodtunk a Váci útra, ekkorra már alaposan elfáradtam, és egészen a Ferdinánd hídig együtt mentünk. Ott elbúcsúztunk egymástól Nórával, és hazaban dukoltunk kicsivel. Bár csak részben tettem meg a régmúlt idők dicső emlékű útját, de helyette viszont megadatott kárpótlásnak, hogy 50 kilométert és 1200 szintet gyalogolhassak. Egy kör, két kör, maraton, ezt a nevet adtam az előző év őszén eltervezett túrának, amelynek útvonalát Szontagottó jelölte ki, május 1-re. Kissé izgatott voltam, bár addigra már kétszer is túl teljesítettem az olimpiai távot. Az eredeti tervtől eltérően, gondolva a természetjárás népszerűsítésére, illetve rá alkalmat teremtve más fehér botosoknak is, az napra két túra lett meghirdetve. Az egykörös barangolásra 35 jelentkező akadt, míg a háromkörös túrára 29-en neveztek be. Számomra nagy örömet jelentett, hogy az egykori általános iskolám mai tanulói közül 28. 5. és 8. osztályos diák Szíj kerületi Hunyadi Mátyás általános iskola, valamint sok látássérült tartott velünk Kovács Jánosné Majer Andrea és a vakvezető Goldi Nyusti Szilvia Pliháné Szalai Mária Seppfangéla Takács Péter Wertmüller Ferencné Seppfangéla az általa megtett 27 kilométerrel új egyéni csúcsot állított fel. A maratontávot végül is 9-en teljesítettük, egy házas pár első alkalommal tette meg. A 44 kilométer legyalogolásához 11 órára volt szükség. Mivel elértük az óránkénti 4 kilométeres átlagsebességet, így a teljesítménytúra követelménynek is eleget tettünk. Tervünk szerint évente megismételjük a május 1-i 1-kör, 2-kör, maratont, ezzel alkalmat adva, hogy 7.5 kilométerenként megválasztva a távot, magát kedvére kigyalogolhassa bárki, Pilisszántó-Pilissév-Pilisszántó, vagy Pilissév-Pilisszántó-Pilissév útvonalakon. Legyen igazi majális, a kondérban rotyogjon az estebédnek való, elérkezett május 23-a, a 39. túra napja. A Visegrádi hegységben az etetői rét felől ereszkedtünk a Ládunabogdány felé, Erzsi, Marcsi, Nóra, Tamás és én. Onnantól közel 1 kilométer tett meg kis csapatunk, amikor lecövekeltem. Megérkeztem az 1000. kilométerhez, Budapest-Pozsony-Prága-Dresda-Berlin távolságvasúton. Meg voltam hatódva. Kocintással adtuk meg a tiszteletet az összefogással legyűrt kilométereknek, majd kaptuk magunkat, és megcéloztuk a túra végállomását, a Dunabogdányi futballpálya tőszomszédságában üzemelő sportbüfét. A környékbeliek csak zsigának ismerik a rokonszenves, vendégszerető főnöknőt, Klárit. Olyan jó ízű vörösbort addig még sehol nem ittunk, mint ő nála. Kis társaságunkban egyre magasabbra csapott a hangulat, a közben a pályán folyt a Dunabogdány kisoroszi futballmeccs. Gól! Kiáltottak fel a körünkben lévő hölgyek, majd rázendítettek, hajrá Bogdány. Mikor megtudták, a gólt kisoroszi szerezte, rövid tanácstalanság állt be náluk, míg nem közös erővel megszűrték a továbbiakat, szemüveget a bírónak les volt. Utána pedig a szemünket törölgettük a nevetéstől, de nem utoljára. Egyikük mobilja megcsörrent. A hívott személy a füléhez kapta a készüléket és belehallózott, mint hiába tette, mert egy SMS-t kapott. Már fájt az oldalunk a nevetéstől, és ha már végítéletről van szó, belekortyoltunk a vörösboros kólát tartalmazó poharakba. Ezen a jeles napon a sportbüfében 1000 feliratot magánviselő üvegkorsó lett rendszeresítve számomra.